A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálás a szívünk azért, hogy szól a Te igéd, még ma is, még ebbe a világba is pedig. Ahogy látjuk itt a folyamatokat, és látjuk a tendenciát, egyre istentelenebb ez a világ, és Te mégis szeretsz bennünket, szeret ezt a világot, hiszen ezért küldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, hogy a világ üdvözüljön ő általa. Uram, kérlek azért, hogy úgy szóljon most a Te igét, hogy az szíven találjon bennünket. Te látod, hogy hogyan ülünk itt ezen a mai alkalmon, kinek mi van a szívében. Te látod, hogy kinek mire van igazán szüksége. Uram, kérlek azért, hogy igét szóljon, és ne szóljon hiába. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitele és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 3. fejezetében, a 25. verstől a következőképpen. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled van, veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonságot tettél, íme az keresztelés, mindenki őhozzá megy. Keresztelő János így válaszolt, semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondottam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, mielőtt ennek a történetnek a magyarázatába kezdenék, engedjétek meg, hogy a főszereplőről, akiről aztán kiderül, hogy mellékszereplő, a főszereplőről, Jánosról, keresztelő Jánosról néhány szót ejtsek. Keresztelő Jánosról évszázadokkal korábban beszél már a Szentírás. A profécia hangzik el róla Ézsaiás könyvében, a 40. fejezet 3. és 3-tól az 5. versig, ezt olvashatjuk, egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek, emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr maga mondja ezt. Ez a kiáltó hang, ez az útkészítő lesz keresztelő János, aki Jézusnak, mint megváltónak az érkezését harangozza be, készíti elő. Keresztelő János kortársa Jézusnak, hiszen egy időben születnek, édesapja Zakariás, édesanyja Erzsébet volt. Zakariás, akinek a neve annyit jelent, Isten gondolt rám. Édesanyja Erzsébet, e név jelentése Isten az én esküm, vagy Isten megesküdött. És keresztelő János édesanyja Erzsébet Jézus édesanyjának, Máriának a rokona is volt, feltételezhetően nagynénje. Zakariás már idős pap volt, aki mindig hűségesen elvégezte azt, amit Isten reá bízott. A 24 papi csoport egyike, itt láthatjuk a 24 papi családot, a csoportot, nyilván most nem kell felolvasnom, de Abijá papi rendbe tartozott, Zakariás, és még Dávid, hogyha esetleg van annyi bibliai ismeretünk, még Dávid király osztotta a papokat 24 papi rendbe, papi csoportba, mindegyik csoportra általában évente kétszer kerülhetett sor egy-egy héten át tartó templomi szolgálat elvégzésére. A 24 papi rend között Abijáé a 8. volt, ahogy láthatjuk itt, és első krónikák könyvének 24. fejezetében láthatjuk ezt az útmutatást. Ezek kaptak megbízást arra a szolgálatra, hogy bejárjanak az Úr házába, aszerint a rendtartás szerint, amelyet atyuktól, Árontól kaptak, ahogyan Izrael istene az Úr megparancsolta neki. Zakariás már nagyon sokszor végezte azokat a templomi szolgálatokat, amelyek a papok feladatai voltak a törvény előírása szerint, és abban az időben a legtöbb pap vagy Jeruzsálemben lakott, vagy pedig lent Jerikóban. Zakariás sem egyik, sem másik városban, hanem egy kicsiny falucskában, Júdea déli hegységeiben élt feleségével, Erzsébettel. A két idős ember életének egy nagyon nagy szomorúsága volt, hogy nem lehetett gyermekük. Korábban gyakran imádkoztak gyermekáldásért az Úrhoz, de úgy látszott, hogy az Úr nem akarja meghallgatni ezt a kérésüket. Amikor pedig már túl voltak a rendes koron, eszükbe sem jutott, hogy életüknek erre a nagy szomorúságára valaha vigasztalást is nyernek. Erről pedig így számol be a Szentírás, érdemes most ígéket idézni, hogy hivatkozzunk ezekre. Lukács első fejezetének 5.-7. verse. Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából, felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Egy alkalommal újra Zakariás következett a heti szolgálat elvégzésében, és akkor Gábriel angyal megjelent előtte, és az Úr szólt rajta keresztül. Hadd idézem ezt a történetet, és Lukács 1.11.15-ben. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. És ezt követően pedig egy megrázó esemény is történik. Zakariás nem hisz az Úrnak, és ezért el kell, hogy némuljon mindaddig, amíg meg nem születik aztán a fia, gyermeke, János. De a legfontosabb, hogy Isten ezt a reménytelen helyzetet megváltoztatja. Gondoljunk bele, hogy itt van egy férfi és egy nő, férj, feleség, évtizedek óta házasok, és talán a legnagyobb szomorúság, ha lehet így fogalmazni, a legnagyobb szomorúságot kell hordozniuk a szívükbe, nem születhet gyermekük. Meddő volt Erzsébet. És ebben a reménytelen és kilátástalan helyzetben az Úr megszólal, és ígéretet ad. Talán fülünkbe cseng Ábrahámnak és Sárának a története. Ott is valami hasonló játszódik le. Nem születhet gyermekük. Már lemondtak a gyermekáldásról. És jön az Úr, és ő ígéretet ad, hogy gyermek fog születni. És ezzel párhuzamosan Zakariás és Erzsébet történetében, ezzel párhuzamosan Máriának és Józsefnek Isten kijelenti angyalán keresztül, hogy gyermekük születik. Így néhány hónap eltéréssel, de Erzsébet és Zakariás és Mária és József is gyermeket várnak. Zakariás és Erzsébet gyermeke János lesz, aki Jézus Krisztus hírnökeként előfutára Jézusnak, így harangozza be a Szentírás János jövetelét, hadd idézzem Lukács evangéliumának első fejezetét, te pedig kisgyermek a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. És ez volt Keresztelő János születésének a körülménye. De mielőtt még a munkásságáról szólnék, érdemes megemlíteni a halálának körülményeit is. Hiszen ahogy rendkívüli volt az ő eljövetele ebbe a világba, olyan rendkívüli volt az elmenetele is ebből a világból. Hadd idézzem itt Máté evangéliumának 14. fejezetét, amely a halál körülményeiről szól. Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta Jézus hírét, és ezt mondta szolgáinak. Ez Keresztelő János, ő támad fel a halottak közül, és ezért működnek általa a csodatevő erők. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette, testvérének Fülöpnek a felesége Heródiás kedvéért. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad együtt élned vele. Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották. Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és megtetszett Heródesnek. Ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Az pedig anyja unszolásának engedve így szólt, add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben, elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig odavitte anyjának. Aztán eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet, és eltemették. Rövid ideig élt Keresztelő János, körülbelül 30 évig, és ilyen tragikus körülmények között hunyt el, de Jézus azt mondta róla, és érdemes figyelni arra, hogy mit mondott Jézus, azt mondta róla, Lukács 7-ben olvashatjuk, mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál. Micsoda megtiszteltetés ez, nem? Amikor Jézus valami ilyet mond egy emberről. Vagy amit olvashatunk szintén az igében, azt olvashatjuk, hogy aki nekem szolgál, mondja Jézus, aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Vagy egy másik fordításban, hogyha még inkább szeretnénk ízlelgetni a görög nyelvet, akkor nem csupán azt jelenti, hogy megbecsüli az Atya, hanem tiszteli az Atya. Micsoda nagy tisztelettel beszélt Jézus Keresztelő Jánosról. Keresztelő János ekkor már, amit itt olvashatunk el János evangéliumának 3. fejezetében az igehirdetési alapigénk, ekkor már szolgálatának a végéhez közeledik, megtette azt, amivel az Úr megbízta őt. Se többet, se kevesebbet. Amit rábízott az Úr, és bizonság tételének utolsó alkalma ez, mielőtt börtönbe vetik, utolsó alkalma ez a bizonság tételének, amikor a követői Jézusra lesznek féltékenyek. János minden helyzetben Jézusra mutat rá. Nem akarja fényezni magát, nem tolakszik előre Jézus elé, nem nyomul, nem gondolja magát többnek, mint amennyi valójában, hanem alázattal végzi be a feladatát, amivel megbízta az Úr. És az az ember tudja, hogy hol a helye. És ha egy képpel szeretnék élni, akkor, hogy megértsük keresztelő János és Jézusnak a viszonyát, akkor ez olyan, mint a nap felkelte. Ez a kép is olyan szépen mutatja, illusztrálja. Még látszódik a hold, de már tűnik fel a nap. A nap fényereje egyre inkább meghódítja az égboltot, és a hold a világosság homályában aztán eltűnik. Tudjátok, valahogy ilyen volt keresztelő János is. Az éjszakában világított a nap előhírnökeként, majd a nap felkeltében, ahogy egyre feljebb emelkedett a nap, ahogy egyre erősebb lett a napnak az ereje, úgy halványult el a hold az égbolton. Ahogy Jézus megjelent, úgy halványult el keresztelő János a szolgálat színterén. Olyan szépen mutatja és olyan szépen illusztrálja azt, hogy milyen a mi szolgálatunk, milyenek vagyunk mi emberek. Azok, akik jártasak a csillagászatban, tudják azt, hogy a hold egy olyan égitest, amely csak akkor tud világítani, hogyha a nap megvilágítja, és aztán úgy tud ragyogni. Keresztelő János is, és mindannyiunk Krisztusban hívőknek a szolgálata ilyen, mi önmagunktól nem tudnánk ragyogni. De éppen a napnak a világossága, a napnak a fénye az, amin keresztül ragyoghatunk, ahogy ragyog a hold is, ahogy ragyogott keresztelő János is. És ahogy mondta Jézus is, nem született asszonytól nagyobb ember, mint János. És ilyen volt keresztelő János. Az ő szolgálata színterén így halványult el, mint ez a hold. Ahogy a hold nem gondolja magát többnek a napnál, úgy nem gondolta magát keresztelő János sem többnek Jézusnál. És ezért mondta, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És ebben az átmenetben történik ez az esemény, és János szolgálatán keresztül már felragyog a Krisztus, és ahogy a féltékeny jánosi tanítványok mondják, mindenki ő hozzá megy. Már nem a holdhoz, hanem a naphoz. Mindenki a napra emeli a tekintetét. És ezért mondja János, megmondtam nektek, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Keresztelő János rámutat Jézusra. Nem száll be a vitába a tanítványokkal, nem száll be a féltékenységbe, nem enged teret ezeknek, hanem rövidre zárja, és készségesen átadja a teret a napnak, azaz Jézusnak, a világ világosságának, hogy olvashatjuk a Szentírásban. Alázatos tudatában volt annak, hogy milyen szolgálatra kapott megbízást onnan felülről, és milyenre nem. Sohasem akart más lenni keresztelő János, mint a Krisztus előtt elküldött útegyengető. Ő kiáltó szó akart lenni a pusztába. Ő akkor abban az időben, abban a helyzetben, abban a korban született, amikor olyan nagy pusztaság volt az emberek életében. És tulajdonképpen ő Jézusnak az előhírnöke volt úgy, hogy rámutatott az, hogy ő lesz az oázis a pusztában. És ma is, talán minden túlzás nélkül, de mondhatjuk azt, ma is ilyen sivár világot élünk. Pusztában élik, lelkileg pusztában élik emberek az életüket, és ebbe a pusztaságba kiált bele, talán adventi időszakban különösen is nagy hangsúllyal kiáltó szóként a pusztába, hogy Jézus Krisztus fölragyoghat, mint világ világossága. És most már megjelent maga Krisztus, akiről eddig szólt keresztelő János, kiáltó szóként hallatszódott a pusztában, bizonságot tett, és mondja, hogy hadd forduljanak az emberek, hadd forduljon az embereknek a figyelme feléje, menjenek Krisztushoz, és jól is teszik, amikor azt mondják, hogy mindenki ő hozzá megy, pedig a tanítványok, Jánosnak a tanítványai féltékenységből mondták ezt a mondatot, hogy hát mindenki ő hozzá megy. És keresztelő János pedig rámutat, nem baj, hiszen én csak az előhírnöke voltam. Menjenek Jézushoz. Menjenek ahhoz a Krisztushoz, akiről én is prédikálok. Menjenek ahhoz a messiáshoz, akiben megtalálhatja majd a zsidó nép is a messiást. És aki a világ üdvözítője lesz. És őt magát, keresztelő János pedig felejtsék el. Sohasem volt az a célja Jánosnak, és azóta is így van ez, egyetlen lelkipásztornak sem lehet a célja, hogy magához szeresse az embereket, hogy magához kapcsolja az embereknek a szívét. Egyedül Jézus Krisztussal lehet összekötni az életet, lehet, ahogy egy református lelkipásztor fogalmazott, olyan szép ez a kép, azt mondta, hogy egyedül Krisztussal lépünk Frigyre. Mi csak ezt a Frigyet előkészítő barátok lehetünk. És ennél többre nincs is szükség. Keresztelő János is csak a bűnbánatig tudta elkísérni az embereket, de bűnbocsánatot ő már nem tudott adni. Egyedül az érkező Jézus Krisztus az, aki bűnbocsánatot, új természetet adhat minden embernek. János, amikor megkereszteli Jézust a Jordán folyóban, akkor hangzik el ez a nagyon fontos mondat, János 1.29-ben. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Mert tudjátok, egyedül Jézus Krisztus tud adni bűnbocsánatot. Az ő előhírnökeiként beszélünk Jézusról, beszélünk bűnbocsánatról, oda segíthetjük az embereket a kegyelem trónusához, de kegyelmet, bűnbocsánatot nem adhatunk senkinek, csak egyedül Jézus. Ezért nem a hírnökökre van szükség az embereknek, hanem Jézus Krisztusra, aki mindezeket megadhatja. Az a bizonságtevő szolgálat szükséges, amit keresztelő János is végzett, szükséges, de nem elégséges. És János ezt a különbséget látta, és ezért mondta, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Mert látta azt a különbséget, hogy szükséges a messiás előhírnökeként kiáltó szót hirdetni a pusztában, de nem elégséges, hogyha őt követik. Mert ő Jézusra szeretett volna mutatni, és Jézushoz szerette volna vezetni ezeket az embereket. És ilyen Krisztusra mutató élete volt Jánosnak, aki tudta, hogy Jézus a világ üdvözítője, ezért neki kell a középpontba lekerülni. És így helyezte tanítványai figyelmét is Jézusra, a középpontba, és vont el a figyelmet magáról, és lettek a jánosi követők, aztán Jézusi követőkké. És olyan jó ezekben a történetekben azt olvasni, hogy János nem magához szeretgette, meg magához édesgette ezeket a tanítványokat, hanem át tudta adni azt a stafétabotot, át tudta adni őket, és rá tudta bízni Jézusra, hogy Uram, Te vagy az, akinek növekednie kell ezeknek az embereknek az életében. Én alábszállok, én elmúlok majd, mint a hold, de tudom, hogy Te ragyogsz tovább. Milyen más ez a hozzáállás, nem? És sokszor ez hiányzik belőlünk. Sokszor még a szolgálatainkból is. János olyan alázattal végezte ezt a hírnöki szolgálatot, és tisztában volt azzal, hogy Jézusnak növekedni kell, neki pedig kisebbé lenni. Minden nyomorúságom és minden bűnöm éppen onnan ered, hogy én magam nagyon nagy vagyok, és Krisztus nem elég nagy bennem, nem elég nagy az életemben. És keresztelő János erre is rá akart mutatni, hogy ő növekedjék a ti életetekben is, ti pedig alábszálljatok. Mert amikor ő ragyog fel a ti életetekben, akkor tündökölhet igazán. És amikor ő ragyog a ti életetekben, akkor lesz áldás a ti életeteken. Olyan jó lenne, ha ez a helyes arány meg lenne az életünkben. Hadd billenjen az igazi helyzetbe, különösen most ebben az adventi időszakban ez a mérleg, legyen ez az én serpenyőm egészen mélyen lent, és a Krisztusé pedig egészen fent. Hogy helyre billenjenek a dolgok, helyre billenjenek az arányok, és helyre billenhessen az én életem, hogy ő növekedhessen, én pedig egyre kisebbé legyek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó ebben a párbeszédben látni azt, hogy Jámonos nem ül fel a féltékenység és a provokáció lovára. Engedi ezeket elmenni a füle mellett. És újra rámutat arra, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, a világ üdvözítője, aki elhordozta a világ bűnét. János nem engedett a féltékenység és irigységi rohamnak, hanem helyre tudta tenni a tanítványokat. És Uram, azért könyörgöm, hogy minket is helyre tudjon tenni az ige. Formálj bennünket és a mi életünket, hogy te növekedhess, mi pedig egyre kisebbé legyünk. Amen.